Folytatódik az Aréna Víg Andrea Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora a vendégünk. Tulajdonképpen hamarosan zárul egy rektori ciklusa, és egyedüliként pályázott a folytatásra. Mit tart az elmúlt 5 év legfőbb eredményének vagy érdemének?
Az oktatás stabilizálását, mert az, hogy visszaköltözhettünk ebbe a csodálatos szecessziós palotába, ugye ez egy nagy lépés mindenki számára, hiszen ugyanoda költözünk vissza, de azért egy kicsit megváltozott körülmények közé, sőt nagyon megváltozott körülmények közé, tehát nekünk újra kellett gondolnunk az oktatás részleteit is. Azt kell mondjam, hogy kiterjedt az oktatás most már minden részletre, tehát akkreditáltunk azóta is, vagy próbálunk akkreditálni, tovább nyitni ezen a nagy hajón újabb vitorlákat és felületeket, és most már lassan teljes a paletta, tehát ez is egyedülálló a világban, hogy mi mindenre képesek vagyunk, nem csak klasszikus zenét oktatunk, hanem jazzt és népzenét is, és mindazokat a szinergiákat kihasználni, ami a felújítás ad és lehetőséget ad rá, tehát hogy egy koncertközpont is a Zeneakadémia nagyterme saját
koncert... ezt átvették.
Igen, tehát saját rendezésű joggal, és hogy itt egy saját arculatot és az iskola hagyománynak megfelelő koncertéletet hozunk létre, ami nagyon pezsgő és nagyon nemzetközi, és tényleg olyan nevek jelennek meg benne, akik azt kell mondjam, hogy a világ élvonalát képviselik, tehát Gardinertől kezdve Pak, Győr, Frankl, Péter, Vásári Tamás, hogy a magyarokat említsem, de itt van a Shanghai Quartet, vagy David Fry, vagy Maria Graf, vagy Boris Berman, tehát olyan nevek, vagy Szokoló, vagy Uchida, tehát hogy tényleg a világ krémje is a teteje, tehát ez nekünk nagyon-nagyon fontos volt.
Most hogy oszlik meg, mennyiben rendeznek saját hangversenyeket, és mennyiben adják ki a termet zenekarok számára, vagy együtteseknek?
Hát ez az arány, ez azért változik nyilván attól függően, hogy a nagyművészek mennyire mondanak számunkra igent, mert nyilvánvaló, hogy itt differenciált a felkérési lehetőség, de azt kell mondjam, hogy úgy fele-fele arányban, és hát azt ne felejtsük el, hogy az oktatási intézmény, tehát a nagytermünket nekünk rendelkezésre kell bocsátani a hallgatóink számára, ami azt jelenti, hogy ott diplomahangversenyek, masteres diplomahangversenyek, és például az iskolának a zenekari hangverseny sorozata is elhangzik, és ott is olyan karmesterek dirigálnak, mint Kobayashi Kenichiro, vagy Pinkás Steinberg, vagy Medvecki Ádám tanár úr, aki az iskolában tanít is, és én azt hiszem, hogy vagy Takás Nagy Gábor, tehát tényleg fantasztikus előadások jönnek létre, és nagyon örülök annak, hogy ez teltházas. Ez is a tehetséggondozás része, tehát itt vannak azok a szinergiák, amiket ki kell nekünk használni. Tehát úgy érzem, hogy ezek a rektori ciklusnak az egyik vívmánya vagy eredménye mindenképpen az, hogy ezt szinkronba tudtuk hozni, és össze tudtuk hangolni, és mind a tradíció, mind az innováció megvalósul ezekben a koncertekben. Aztán a másik nagy lépésnek tartom azt, hogy belevágtunk a Kodály Intézetnek a nagy projektjébe, ami áthúzódó. Tehát 14-ben kezdtük el a tervezést, most már a gyakorlati megvalósítás útjára léptünk, a Modern Városok Program kerete adott erre lehetőséget, nagyon jó együttműködésben Kecskeméttel, és ez megint csak a szakmai tartalomra hat ki, mert hogyha ott kampuszot tudunk létrehozni, és több diákot tudunk fogadni a világ minden pontjáról, ezzel megerősítjük a Kodály módszert, és a világon is azt kell mondjam, hogy támogatást nyújtunk, és több helyen fognak tudni tanítani ezzel kapcsolatban. De az is nagyon fontos, hogy a nemzetköziségünk újult meg ezáltal, hogy ez az épület ilyen gyönyörűen megújult, és új szakmai tartalmakkal is megtöltöttük.
De meséljen egy picikét még erről a programról, mert nem biztos, hogy mindenki számára nyilvánvaló, bár valóban egy évekkel ezelőtt indult történetről van szó, hogy mit is jelent ez az áthúzódó program.
Ez gyakorlatilag a Kodály módszernek a nagy igénye, tehát hogy olyan sokan szeretnének itt tanulni, és Kodály módszert tanulni, és olyan nagy az érdeklődés, hogy a jelenlegi infrastruktúrával nem tudjuk kiszolgálni. Tehát legalább 2-3-szor annyian szeretnének tanulni, mint most a hány hely van. Tehát ez tulajdonképpen ez indokolta, és ezt támasztotta alá. Kínából is, Távol-Keletről is, Japánból is, de Ausztráliából is, és nagyon sok egyetemről van érdeklődés, és olyan nemzetközi projekteket hoztunk létre, ezt megint csak az 5 év vívmányának tartom, ami egyértelműen a nemzetköziségünket támasztja alá, tehát olyan például az izraeli egyetemmel Tel Avivban egy olyan Reconnections névre hallgató projektet hoztunk létre, ahol két évenként cserélünk muzsikus csapatokat, és egy hétig együtt dolgoznak, és utána ezekből a teljesen más kultúrákból érkezett fiatalok egymásra találnak, és szavak nélkül is megértik egymást, és egy gyönyörű koncertbe csúcsosodik ki az oktatás, vagy az opera vizsga fesztiválunk, amikor mindig legalább három partnerrel egy-egy produkció idejön, egymást nézik, egymástól tanulnak, és a közönség is élvezi ennek a lehetőségét, mert hiszen az előadások csodálatosak, és mindig különböző és más műsorokat, más operákat állítunk színre. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek a nemzeti közi programjaink nagyon fontosak, és nagyon egyedülállóak, és olyan lendületet és olyan innovatív dolgokat hoznak be a gondolkodásmódunkba, amelyek példaértékűek. A Kodály módszere visszatérve pedig a Kodály évben azt gondolom, hogy nagyon fontos volt az, hogy a világ számos pontjára eljutottunk, kisfilmmel tudjuk illusztrálni azt, például Hága is belépett ebbe a körbe, és az USA-ból is, és skandináv országokból is, Ausztráliából is fogadunk csoportokat, és próbálunk megmutatni mindent abból a tudásból, ami nálunk itt elérhető, és kisfilm is készül arról, hogy gyakorlati oktatásban mit jelent a megújult Kodály módszer. Itt lép be a mintaiskolánk, ami szintén ennek az 5 éves ciklusnak az egyik nagy vívmánya, mert hogy alap középfokon, tehát a közoktatásban és az óvodát is beleértem, indult egy nagy ívbe az újra gondolt Kodály módszernek a letétellezése, és gyakorlatilag a jövő tanárai ezt figyelve, ezt nézve, hospitálva tudják azt majd beépíteni a saját munkájukba, hogy ezzel felvértezve tudjanak kilépni majd újabb nemzedékek felnevelése kapcsán a gyerekek elé.
De ez azt jelenti, hogy két iskolában zajlik ez a mintaprogram, ugye Budapesten és Kecskeméten, és mikor lehet mondjuk ezt kiterjeszteni és más iskolákban is megvalósítani, vagy még messze nem tartanak azért?
Szeretnénk, hiszen azért indult nem csak Budapesten, hanem Kecskeméten is. Budapesten a Városmajor utcában, a Kóskároly általános iskolában és a Városmajori gimnáziumban folyik, és református iskolában folyik Kecskeméten. Mi megpróbáljuk mozgással, ritmussal, körjátékokkal, frissített dalanyaggal, tapssal, mozgáskultúrával szabadon kezelni az énekórákat, tehát nem szólítjuk be a gyerekeket az iskolapadba, és ez borzasztóan színessé teszi, és nagyon szeretik a gyerekek, és nagyon-nagyon fejleszt, tehát nem zenei tagozatos osztályokba is végezzük ugyanezt a munkát, és a kompetencia felmérések minden esetben visszaigazolták azt, hogy magasabb szinten teljesítenek a diákok, és azt is szeretném elmondani, hogy a Tudományos Akadémiával van egy agykutató csoport, akikkel együttműködünk, ők itt tudják mérni azokat a hatásokat, amelyeket ezzel a módszerrel ki tudunk váltani és ki tudunk fejteni, és ez már egy nagy nemzetközi szintre fellépő tudományos kutatás volt.
Mi kellene ahhoz, hogy például ez a tanárképzés része lehessen?
Nálunk a tanárképzés része már most is, mert a Zeneakadémia tanárképzési csoportjában ezeket az új felfedezéseket és ezeket az új módszereket alkalmazzuk. Tehát a zeneoktatásban mi már ezt bevisszük. Az egy kérdés, hogy hány tanárt tudunk kiképezni, de ez megint az infrastruktúrához fog visszakötődni.
Mert tulajdonképpen a Zeneakadémiának kellene felvállalnia, hogy a mintaprogram tapasztalatait megosztja a tanárokkal.
Igen.
Tegyük fel már gyakorló pedagógusokkal.
Ezt meg is tesszük, hiszen tanár továbbképzéseink vannak, igen-igen nagy számban. Itt is köszönet az EMMI-nek, hiszen a Kodály évbe támogatásuk révén jöhetett létre ennyi kurzus, és adhatunk segítséget ennyi pedagógusnak, de egyébként ez interneten is elérhető lesz, mert most fog kicsúsosodni december 16-a, 15-én, 16-án fogjuk a mester születésnapjához kötődően ezt az évet igazán lezárni. És itt lesznek a külföldi partnereink is, és bemutatjuk azokat a filmeket, anyagokat, könyveket, amelyek újra gondoltak, megjelentek, és mint oktatási anyagként hasznosíthatóak, akár külföldön, akár itthon, hiszen angol nyelven és magyarul is elérhető, és egy olyan netes rendszerre teszik föl a kollégák, amelyek majd később letölthetőek lesznek.
Most, hogy felvetett a webes lehetőségeket, gondolom ez más területen is számos új lehetőséget nyitott meg az intézmény előtt.
Természetesen, ugye most elsősorban, ha az oktatásra gondolok, akkor olyan értelemben, hogy mi ezeket az anyagokat próbáljuk elérhetővé tenni, és van egy EFOP pályázatunk is, amelyet konzorciumban az 5 művészeti egyetemmel nyertünk el, és annak keretén belül is módszertani fejlesztéseket csinálunk, webes, vagyis hát netes felületeken keresztül, tehát ilyen értelemben is, de most térjünk vissza egy kicsit a koncertezéshez, mert ott is streameljük az előadásokat, tehát hogy ott is nagyon elindult, új honlapja lesz a Zeneakadémiának, és már meg is nyitottuk, tehát hogy itt is rettenetesen nagy a fejlődés, és én innen is köszönöm a munkatársaimnak, és valamennyi támogatónknak, és a fenntartónknak, az EMI-nek és a Magyar Államnak, hogy ezt lehetővé teszi.
Most beszéltünk, és a bővítés már rengetegszer előkerült. De meddig lehet, hogy érdemes bővíteni úgy, hogy a színvonal az nem csökken?
A bővítést, hogy meddig lehet...
Igen, tehát ha azt mondjuk, hogy rendben, a Zeneakadémia mondjuk kétszer ennyi hallgatót képezne, mert van rá igény. Igen, ám, de meg kell tartani a színvonalat, hogy igenis csak a legjobbak léphetnek be, vagy azt gondolom, hogy ez egy ellentmondás.
Ez mindig, nem ellentmondás, hiszen felvételi alapján kerülnek be hozzánk kizárólag növendékek. Tehát mi nem... olyan értelemben pontszámokkal dolgozunk, hogy hozott pontszámok, nem hozott pontszámokból, hanem mindig ott helyben mérjük, és indítunk előkészítő tagozatokat is, de azt meg kell látni, hogy csak akkor tudjuk ezt a minőséget tovább fönntartani, hogyha ez a személyre szabott oktatás képes működni. Ami azt jelenti, hogy egy teremben egy tanár, egy diák, vagy sok esetben, ha mondjuk énekesről, vagy vonós, húvos hangszerekről beszélünk, ugye a korrepetitor, tehát aki a zongora kíséretet látja el, az is ott ül a teremben. Tehát ezért ez költséges és drága.
Jóval humán erőforrás igénye van.
Igénye van, de hangszer igénye is. Mert hogy olyan zongorákra van szükség, olyan hangszerekre van szükség, hogy ezt a minőségét mi biztosítani és fenntartani tudjuk.
Vannak erre vonatkozóan konkrét terveik is? Hogy mit jelentene például egy bővítés?
Hát szeretnénk egy fővárosi kampuszt felállítani gyakorlatilag, mert most olyan helyzetben vagyunk, hogy nagyon szép és műemléki épületekben dolgozunk, de tulajdonképpen azok a terek, amelyek rendelkezésre állnak, kivéve a főépületet, nem nagyon alkalmasak arra a munkára, amit mi ott végzünk, tehát zeneoktatásra, mert beékelődik egy belvárosi épület tömbbe, tehát a szomszédoktól kezdve, hogy ne zavarjuk, nem nyithatunk ki ablakot, tehát hogy rengeteg olyan dolog akadályozza a munkánkat, ami nem úgy kötődik a szakmai tartalomhoz, hogy ne tudnánk azt tenni, csak nincsen elég helyünk, és nincsen elég hangszerünk, és nincsen elég termünk.
És akkor ez azt jelenti, hogy kellene valami olyan budapesti bázis, ami a főépület mellett kiszolgálhatná ezeket az igényeket?
Egy kampusz gyakorlatilag, ahol most szétszórtan működő oktatásunkat egybe tudnánk tenni, amelyek egymásra is nagyon jó hatással lennének, hiszen például a zeneszerzésnek a hangkutatása, vagy az innovatív folyamatok, amelyeket elindítottunk már, ezek sokszor a helyszínek osztottsága miatt sem tudnak annyira érvényesülni, mint hogyha egy helyen tudnánk ezt mindezt megvalósítani. Úgyhogy ez nekem mindenképpen célom, hogy ezt rendezni tudjuk, és hát arról nem beszélve, hogy a kollégiumunk is olyan állapotban van, ami egy csodálatos szecessziós villaépület, csak éppen kollégiumra alkalmatlan, és ráadásul a jogszabályi hátterek változása is kikényszeríti belőlünk azt, hogy egy másik helyre költözzünk, és ezt föladjuk, mert nem tudjuk teljesíteni, nem tudunk szabályosan, persze nem tudunk szabályosan működni. Úgyhogy ezért lenne nagyon jó, hogyha ebben tudhatnánk gondolkodni.
Már az ön rektori ciklusára esett a kancellári rendszer bevezetése, ezzel kapcsolatban mik a tapasztalataik?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen biztos vagyok abban, hogy nagyon sok hallgató tudja.
Az, hogy
igen, úgyhogy ezért is az ember nehezebben, az első pillanatban nehezebben vette ezt az akadályt. Mai napra azt kell mondjam, hogy konszolidálódott a helyzet, de azt nem gondolnám, hogy pontosan abban a formában, ami az eredeti elképzelés volt, abban ez egy hatékony működést tudna támogatni.
Nyilván a művészeti egyetemek azért ebből a szempontból is speciálisak.
Nagyon, de ez egy érdekes dolog, mert amikor azt mondjuk, hogy mi speciálisak vagyunk, majd minden egyetemtől ezt hallom, hogy speciális.
Úgyhogy ez egy nehéz dolog,
de egy biztos, hogy abban mindenképpen speciális, hogy emberi lelkekkel és emberi sorsokat dolgozunk, és teljesen egyéni képzésben, tehát ez nem úgy kell elképzelni, mint a nagy mamut egyetemeknél, hogy egy nagy előadó terembe beterülünk 100-150 hallgatót és egy oktató kiáll eléjük, mert attól az még lehet nagyon minőségi és fantasztikus, hanem itt egy per egyben gondolkodunk, tehát teljesen személyre szabott, és mondom, az, hogy a rendkívüli tehetségek osztályát mi meg tudjuk erősíteni, ami tulajdonképpen kezdetektől fogva működik, csak aztán a történelmi viszontagságé miatt leállt, és Kovács Dénes volt az a rektor, aki ezt felelevenítette a 60-as évek végén, 70-es évek elején, és őtől ledatálhatjuk, hogy újra elindult a tehetséggondozás. Igaz, hogy akkor és most sincs elkülönített forrás arra, hogy ezt mi anyagilag támogassuk, ezt megpróbáljuk a saját bevételeinkből kitermelni. Jó lenne, ha lehetne, hiszen látjuk azokat a hatásokat, hogy ez milyen sokat számít, nem csak a fiataloknak, hanem a közönségnek is. Igen.
Nyilván most a pályázat, amiatt összegeznie kellett azt is, hogy mi a teendő, tehát mi az, amiben még esetleg vannak feladatok a következő években.
Nekem az elsődleges az a feladatom, hogy ezt a minőségi oktatást fenntartsam. Amihez kellenek jó tanárok, sztártanárok is kellenek, mert akkor vagyunk versenyképesek.
De ez pénzkérdése?
Ez pénzkérdés is. Tehát nyilván van egy elhivatottság, egy elszántság, egy eltökéltség, egy elkötelezettség, egy szívügy is mögötte, mert most engedjék meg, hogy egy nevet kiemeljek, mondjuk Kelemen Barnabást, őt nagyon sokan ismerik, azért hadd hozzam őt föl például.
Földben tanít éppen.
Igen, de a Zeneakadémián is, tehát ő osztottan és nem adta föl. De hát meg kell mondjam, hogy aki sztárművész, vagy például egy Várdai István, aki Bécsben tanít, és ezt sokan kérdezték meg tőlem, hogy ugyan már miért Bécsben tanít a Várdai István, és miért nem a Zeneakadémián. És erre azt tudom mondani, hogy akkor, amikor én nem tudom őt úgy honorálni, mint Bécs, ami itt van a sarkon, már elnézést kérek, és fele annyi óraszámot kell tanítania, akkor neki is meggondolandó, hogy hova teszi, az nem az a főállását, vagy hogy mondjam ezt a hivatást, de az nem akadályozom meg őt abban, hogy természetesen a Zeneakadémia, én beszélgettem Istvánnal, szívügy, és szívesen jön mesterkurzusra, de nem kötelezi el magát, mert annál ő külföldön keresettebb művész, és jobban megfizetik, mint ahogy én ide tudnám kötni. Úgyhogy, ha ebben tudnánk...
Kibúvóik vannak, hiszen hát gondolom ebben a közalkalmazotti bértábla működik.
Tehát így van, én nekem nincs kibúvom. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy én megpróbálok nagyon fegyelmezetten és szabályszerűen működni, mert azt gondolom, hogy ez azért a jó és garantált működés záloga. Tehát nem vagyok fegyelmezetlen vezető. De én is látom azokat a lukakat és hiátusokat, amik miatt mi ebben nem vagyunk versenyképesek. És nem lehet mindig valakinek a szívére és a lelkére hatni, hogy ugyan már azért mégis maradjon itt, és annak az összegnek a tizedért oktasson, mint amit egyébként külföldön érte fizetnek.
Hát arról nem is beszélve, hogy külföldi tanároknál nyilván más a mérce, tehát őket ide sem lehet hozni mondjuk egy ilyen ajánlattal.
Én ezt is megpróbálom, most például a hegedű tanszakunkat fogja erősíteni Nathan Guillaume, de hogy meddig tudom itt tartani őt, az egy nagyon nagy kérdés, mindent meg fogok ennek érdekébe tenni. Amit ezen mi enyhíteni tudunk, és ami technikát én fel tudok mutatni, és ellensúlyozni tudjuk ezt a hiányt, az mindenképpen a mesterkurzusoknak a száma. Gondoljanak abba bele, hogy 50-60 mesterkurzus csinálunk egy évben, ami nagyon sok. Azt jelenti, hogy 52 hét van egy évben, igaz? És mi 8 hónapot tanítunk. Tehát minden héten van mesterkurzusunk.
Ezek
a legnagyobb nevekkel.
Ezek kéthetes kurzusok?
Nem, ezek 2-4 napos kurzusok, és mindenkit megpróbálunk ide kötni, például Gardinen is fog most novemberben nálunk kurzus tartani, tehát a legnagyobb nevekkel, és ezzel tudom ellensúlyozni azt, hogy nem tudom ide kötni közalkalmazottként a nagy művészeket, mert képtelenség ebben, ezek között a körülmények között dolgozni velük. Tehát a mesterkurzusok kiegyensúlyozzák a mérleg nyelvét, és gyakorlatilag így tudjuk föntartani a nemzetközi színvonalunkat és minőségünket, és az az érdekes, hogy nagyon szívesen fogadják el a mesterkurzus felkéréseinket a legnagyobb sztárművészek is. Tehát úgy képzeljék el, hogy a világ élvonala és a világ teteje minden héten tart mesterkurzust a Zeneakadémián, mert akkor a költségeknek a jó kihasználtsága és gazdaságossága, hogy egyébként itt koncertezik a művész. Tehát ugye úti költség, szállás, mit nem mondja Gázsi, ez már egy része teljesül, és így a Zeneakadémia pici költségvetéséből ezt meg tudja oldani. De azért ez egy heroikus küzdelem. Tehát mennyivel jobb lenne, hogyha mi a honlapunkra kiírhatnánk, hogy itt tanít nálunk Ucsida, Várdai István, és még mondhatnám a Gardiner, és olyan nagy neveket. De ezt nem tudom megtenni. Ezzel tudom ellensúlyozni. Ezekkel a nemzetközi projektjeinkkel és a mesterkurzusainkkal, aminek határtalan a száma szinte.
De tulajdonképpen ezek nyitott kurzusok, vagy az akadémia hallgatói közt hirdetik meg?
Vannak passzív és aktív hallgatói a mesterkurzusoknak. Mind a kettőnek megvan a külön díjazása vagy ára. Nyilván, hogyha nem az egyetem hallgatója, akkor természetesen ez pénzbe kerül, attól függ az ár, hogy aktív vagy passzív hallgató. De ez elsősorban az egyetem hallgatóinak szól, hiszen nekem az a feladatom és a kötelességem, hogy az oktatást támogassam és azt szolgáljam ki.
Terveknél hagytuk abba, és ez volt tulajdonképpen az első, vagy a legfontosabb, amit ön említett. Van-e még ilyen?
A kampusz, mindenképpen a kampuszosodás, mert az a záloga és az a jövőképe az intézménynek, hogy ezeket a szinergiákat össze tudjuk rakni. Tehát a kutatásainkat, ami lehet hangkutatás, zenetudományi kutatás, egyházzenei kutatás, össze tudjuk hangolni az előadó művészettel, tehát hogy az aktuális eredményeket oda tudjuk forgatni. Én azt hiszem, hogy a világ előre felé megy, és ez az egyik legfontosabb dolog, és hogy soha ne feledkezzünk meg a tradícióinkról.
Most, ahogy ezt elmondta, ez úgy hangzik, mintha egy zöldmezős vagy barnamezős beruházásra lenne szükségük, tehát a paraméterek, hogy mondjuk hangszigetelt, mondjuk ki lehet nyitni az ablakot, mert olyan környéken van, vagy vannak mondjuk lehetőségeik, vagy gondolkodnak már abban, hogy esetleg hol vagy miként lenne érdemes.
Igen, már egy előterjesztés tervezetig el is jutottunk, már mint kormány előterjesztés tervezetig el is jutottunk. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Mi mindenképpen belvárosi ingatlanba gondolkodunk, mert
hogy a felépületük
így van, és attól nem lehet elszakadni, mert akkor az oktatást nem tudom megszervezni. Tehát mi nem tudunk elvonulni, hanem csak itt tudjuk fönntartani magunkat, de úgy érzem, hogy a kulturális örökségnek olyan mértékben része vagyunk, és a zene egy olyan kiemelt terület, és egy olyan híd, és egy olyan jó, ugye mindig az arról beszélünk, hogy a kulturális dolgokkal mennyire jól lehet egyébként az ország imást támogatni. Én azt gondolom, hogy ez az ország imást a legmagasabb mértékben támogatja, és még egy nehéz politikai helyzetben is utat tud nyitni, és megtalálja az utat a szívekhez, és megtalálja utat a nyitottsághoz és az elfogadáshoz. És ha belegondolnak abban, a nyelv nélkül milyen különböző kultúrákból érkező és a földrészekről érkező muzsikusok ülnek együtt, és együtt tudnak gondolkodni, és ezt tudják kifelé sugározni és prezentálni, akkor ez a legnagyobb érték, amit létre lehet hozni.
Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt egy órában Víg Andreát, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorát hallották. A műsor elkészítésében részt vett Módos Márton főszerkesztő. Én Seres Gerda vagyok. Köszönöm a figyelmüket.